1 Corinthians 5:6 through 8. Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival, not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.
Isten igéjét már Korintusokhoz írt leveléből olvasom fel, az 5. fejezet 6. versétől a következő képen. Nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovásszával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.
Testvérek, hálás szívvel köszönjük fiatal testvéreinek az énekét és a liturgiai szolgálatát. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ezen a mai istentiszteleten az a néhány mondat, ami hangzott, csak a húsvét fényében érthető. Jézus Krisztus feltámadásának a világosságában. A ige hirdetésekre készülve mindig csinálok vázlatot, annyi erőm és időm most is volt, hogy néhány mondatot leírjak csak azért, mert különben partalanná válik. Azaz, ami meg kell, hogy határozza az ünnepünket, az a ragyogó élet Krisztusban. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek az életetekkel. Senki nem akar rá válaszolni, mert nem szoktunk a templomban válaszolni általában, de úgy gondolom, hogy Isten oda irányítja a figyelmet arra ebben az igében, hogy hogyan lehetséges úgy élni, hogy ez a húsvéti fény, a ragyogó élet Krisztusban, ez valóság legyen az életünkben, holnap után reggeltől kezdve, addig is, de ha lehet azutántól kezdve, valóságosan. És mielőtt a ige üzenetére rátérnék, szeretném mondani, hogy a kovász áll valamennyire a középpontjában ennek az igének. Jézus már máskor is beszél kovászról, és a Új Szövetség kétféleképpen használja. Csak azért, hogy a Biblia olvasó ember azzal kapcsolatban, amit most elmondok, majd ha olvassa, hogy mit mond Jézus, akkor értse, hogy mind a kettőt más-más értelemben kell használni. Az egyik az, hogy már nagyon kevesen vannak olyanok, akik használnak kovászt. De élesztőt talán még néhány háziasszony igen. Az élesztőnek az a feladata, hogy az a tészta, amelyet vízből, lisztből, sóból összegyúrnak, valószínű más annyira nem kell hozzá, az egyszer csak megemelkedjen. Mert akármilyen kicsi kovászt tesznek abba a tésztába, az áthatja az egész tésztát. Teljesen kihat rá. És azt mondja Jézus, hogy a keresztényeknek az a dolga, hogy úgy legyenek jelen ebben a világban, hogy áthatják az egész világot. Ugyanakkor, amit Jézus ránk bízott, menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és hassátok át ezt az egész pogány világot, amelyben éltek, amely akkor volt. Pontosan fordítva történik, ez a pogány világ, amelyik körülvesz bennünket, áthatja az egész életünket, és ahhoz igazodunk. Ami a most elolvasott ígében kovász, az pedig az, ami tisztátalanságot jelent. A másik értelme tehát, hogy ami tisztátalan. Ami megront valamit az ember életében, ami meg is rontotta az ember életét. És a húsvét ünnepe, ez az ünnepkör kapcsolódik az ószövetségi Páskához, Peszachhoz, és ebben, amikor a zsidók készültek arra, hogy levágják az áldozati bárányokat, és ünnepelni fogják az Egyiptomból való szabadulást, meg azt, hogy Isten bűnbocsátó Isten, megbocsátja a bűnöket, Szabadító Isten, aki kihozza az embert szorongatott helyzetéből, ez volt az az alkalom, amit évről évre megünnepeltek, és erre az ünnepre Jézus is felmegy Jeruzsálembe, és a zsidók úgy tették ezt jelképesen ünneppé, hogy mindenki a saját otthonából minden kovásszal készült ételt kivitt. És ennek is egy lelki értelme van, hogy ami az ember lelkében nem tiszta, attól meg kell szabadulnia. Ez egyúttal természetesen azt is jelzi, hogy a keresztények újra és újra olyan mértékig igazodnak a világhoz, hogy semmi hatást nem gyakorolnak rá. És hát elsősorban a rendszeres bibliaolvasó emberek, a rendszeresen imádkozó emberek, a rendszeresen templomba járó embereknek kell elgondolkozni azon, mi baj van velem, meg veletek, akik rendszeresen olvassátok az igét és imádkoztok, hogy nem vagyok hatással a körülöttem élő világra. Mert még ha van is, majd rá fogok térni Pál apostolnak a második korintusi levélbe írt leveléből egy életével kapcsolatos szakaszra. Tehát ha még ott vagyunk is valahol Isten közelében, ha még rendszeresen járunk is templomba, valami hiányzik belőlünk, pontosan a feltámadás. Megszületünk erre a világra úgy, hogy halálra vagyunk ítélve. Bizonyos értelemben mindegy, hogy egy magzat halva születik, vagy megszületik és 100 éves korában hal meg, a vége mindenképpen a halál. A földi életnek, létnek a vége mindenképpen a halál. És van egy esélye az embernek, hogy feltámadjon ebben a lelkében lévő halálból egy új életre, hogy a megfeszített és feltámadott Krisztus által legyen új élete. Erre a mai szolgálatra látatlanba, tudatlanba készültem bizonyos értelemben, mert ezen a húsvétkor, egész pontosan tegnap, ami a keresztrefeszítés és a feltámadás közötti nap, mindenkinek, akinek küldtem valamilyen húsvéti köszöntést, aki küldött nekem is válaszul, hogy gondolni kell mind a kettőre, arra, hogy Krisztus halála az egy döbbenetes cselekedet. Valahol elmondtam, nem emlékszem rá, hogy itt vagy a reggeli áhítatok valamelyikén, hogy tulajdonképpen úgy döbbenetes, ahogy felhívott engem egy alkoholista fiatal ember Moson-Magyaróváról, és elmondja az életét és a nyomorúságát. És azt, hogy nem is érdemes élni, hogy nem ér az élet semmit. És akkor kérdezem tőle, kinek nem ér az életet senki, semmit? Hát a szüleimnek se, a barátnőmnek se, meg nekem se. És akkor mondtam neki, hogy nem tudom pontosan, csak egyszer beszéltem vele, vagy 2 évvel ezelőtt, hogy mit ismersz a Bibliából, hogy mit mond Isten az embernek. Tudod-e, hogy Isten azért küldte az ő egyszülött fiát a világba, és azért adta keresztre, hogy minden egyes ember megtudja, hogy Istennek annyit érsz, hogy az ő fiát kereszthalálra adja érted. Mert más esélye nincs az embernek kijönni abból az állapotból, amibe beleszületik. És nem arról van szó, hogy civakodunk egyet, hanem ami az összes civakodásunk, elégedetlenségünk, zúgolódásunk, bármilyen olyan, ami az Isten akaratával ellentétes, annak a következménye, hogy mi halottak vagyunk lélekben. Hogy nem él bennünk Krisztus. Tehát azzal az élettel töltjük el az életünket, amivel megszületünk. És nem azzal az élettel, hogy Krisztus él bennünk. Tehát azt mondanám, hogy elsősorban a mai ünnepen azoknak szól Istennek az igéje, akik valamit tudnak, akik úgy gondolják, hogy jó helyen vannak, de az életük teljesen hatástalan. Valahogy megvannak. És végeredményben most már vehetem azt, hogy aki azt gondolja, hogy nagyon jó helyzetben van lelkileg, és tanít másokat, akár én, vagy pedig valamilyen módon kereszténynek tartja magát, olyan módon körülbelül, hogy én evangélikus vagyok, én katolikus, én református, én baptista, én akármilyen, ami éppen olyan, mint hogy melyik párthoz tartozik az ember. Alapvetően azonban a kereszténység lényege nem az, hogy valamelyik felekezet tagja vagyok, hanem hogy megismertem-e Jézust. Tudom-e, miért jött ebbe a világba? Tehát ez az, amit végig kell mindannyiunknak gondolkozni. Különben teljesen ráállunk arra, hogy mi nekünk más véleményünk van Istenről, mint a pogányoknak, más véleményünk van Istenről, mint az ateistáknak, de ezen kívül mindent úgy csinálunk. Belelkesedünk minden ajánlatnak, amit ez a világ felkínál. Olvasom az egyik folyóiratban, a Füredi Kórházban, nyitott szemmel ez a címe a folyóiratnak, az van benne, hogy bevezetik az óvodába a relaxációt. És lelkesen mondja nekem valaki, hogy ja, azt olvassa, én is elolvastam. Ugye, hogy milyen jó? A cikk nem erről szól, hogy milyen jó. Vagy ugyanebben a folyóiratban volt szó, vagy egy másik, de ugyanennek a folyóiratnak valamelyik számában, arról, hogy mi az, ami urrá lesz az emberek gondolkozásán. És akkor felsorol néhány dolgot, hát vagy több mint egy tucatot, ami nagyon hat az emberekre. A riporter valószínűleg keresztény. Akivel beszél, az természetgyógyász. Felsorolja, hogy okkult, ezoterikus dolgok az, amikről beszél, egészen világosan mondta el azt, amit erről tudni lehet röviden, de egyet nem tett hozzá, hogy amit ő képvisel, a természetgyógyászat mögötti sötét háttér van. Tehát a többit azt valami módon eláztatta, a sajátját meg kiemelte, de nagyon érdekes, hogy amikor az agykontrollról beszél, akkor elmondja, hogy tulajdonképpen ezt egy olyan ember fedezte fel, akinek buta és lusta volt a fia, és mindent elkövetett azért, hogy ez a gyerek jobb tanuló legyen, és eredményes legyen. És ezen keresztül mindenféle praktikát, beleértve a relaxációt, és még sok minden mást is, a relaxáció, amiben kikapcsol az ember tudata. A kórházban nekem is lett volna a 3 hét alatt, vagy 12 relaxációm, egyszer elmentem, hogy tudjam mi az, aztán nem mentem el többet, mert minden olyan, ami az embernek az értelmét kikapcsolja, amögött démoni háttér van. És mi engedjük, hogy a gyerekeink ezt csinálják, hogy okosabbak legyenek, eredményesek legyenek, mert van egy fő célja az embernek, én valahova el kell, hogy jussak, megvalósítsam magamat, de eltelik valamennyi idő, és az ember megcsóválja a fejét, egészen úgy nem ment, ahogy szerettem volna. Nem baj, majd akkor a gyerek. És ez kovász. Ez olyan, amit ki kell tisztítani az embernek magából. Meg kell érteni, hogy Isten az értelmedet arra akarja felhasználni, hogy megismerd őt és az ő akaratát. A sátán elrejtőzik, előretol néhány dolgot és felmutatja, ha ezt megcsinálod, akkor neked jó életed lesz. És te elhiszed, hogy neked attól jó életed lesz. Mert az a néhány címszalag, ami fut a különböző elektronikus hálókon, meg nyomtatott sajtóban, hogy hogy leszel fit, hogy tudsz, nem tudom én, 80 éves korodban, vagy 60-ban, vagy akárhányban valami olyat produkálni, amit az előtted járó nemzedék nem tudott, hogy tudod megvalósítani önmagadat, hogyan tudod használni a saját energiáidat, a természetnek az energiáit, vagy akár szellemi energiákat arra, hogy kijöjj a nyomorból, amiben vagy, ez kivétel nélkül mindegyik nyomorba visz, nem kiemel belőle. És ebbe az úgynevezett keresztények ugyanúgy benne vannak, mint akik tudatosan csinálják ezt, és egészen világos számukra, hogy amit csinálnak, az szembeáll Istennel. Ezt onnan tudom, hogy amikor ebben meggyökerezett emberekkel beszélek, testvérek, haragszanak rám. Amikor azt mondom, hogy emögött démoni háttér van, akkor szinte süt a gyűlölet belőlük. Na most akkor teszek rosszat, ha belőlem is süt a gyűlölet. Ha nincs annyi szeretetem és türelmem, hogy elmondjam, azért érdemes lenne végig gondolni azt, amit az Isten önmagáról mond, meg az emberről mond. Tehát mindegy tulajdonképpen, hogy amit itt a Bibliában régi kovásznak nevezünk, az egy szellemi háttérrel, vagy a test kívánságainak a teljesítésével van tele, és azt mondjuk rá, hogy az egy bűnös élet, mind a kettő azt jelenti, hogy az illető nem ismeri Jézust. Nem érti azt a felhívását az igének, hogy ne szunyókálj, ne aludj, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. És ez a csoda, hogy Krisztus odaadta az életét azért, hogy mi a halálból feltámadjunk, a lelki halálból. És feltámadott, hogy az ő feltámadásának ereje, erőt adjon nekünk. Azt mondja Istennek az igéje, ne úgy gondozzátok a testet és a pszichéteket sem, hogy bűnös kívánság ébredjen benne. Öltözzétek fel a Krisztust. Tehát olyan ez, mint amikor az ember a régi életét, mint egy ócska rossz ruhát ledobja. És igazából most én nekem ezt úgy gondolom el kell mondani számotokra, nektek meg végig kell gondolni, hogy vajon valami nem igaz-e, hogy mennyire igazodtok-e világhoz. Miközben Isten azt mondja, ne igazodjatok-e világhoz, változzatok meg értelmetek megújulásával. Öltözzétek fel a Krisztust. Vagyis mi az életünknek a rossz ruhája? Az, hogy engedünk a kívánságainak, a saját gondolatainknak. Azt gondoljuk, hogyha olyan uralmi helyzetben leszünk, hogy megvalósul az, amit szeretnénk, az a boldogságnak a forrása. És persze, világos dolog, hogyha megáll egy keresztény valahol, és azt mondja, én azt, amiről te beszélsz, azért nem követem, mert amögött sötét erők állnak, az én uram pedig Jézus, aki a világ világossága, na de mondod, inkább viszed a gyerekeidet olyan programokra, ahol sötét erők hatalma erőt vesz rajta. Aztán nem tudod, hogy éjszaka mérsikoltoz, akkor rohansz a pszichológushoz, az majd mond valamit, majd telenyomja a gyereket gyógyszerrel. Erről beszél Isten ma veletek. Lehet neked húsvétod, lehet feltámadásod, lehet olyan ünneped, amit tovább tart, mint hogy itt együtt vagyunk a templomban. Mert persze az is lehet, hogy kimegyünk a templomból, és azt mondja valaki, na ezt letudtuk, beledobom a tésztát a húslevesbe, vagy külön főzöm ki, és akkor legalább eszünk egy jót, és a húsvétot is letudtuk. Hát ez is egy lehetőség. A másik lehetőség pedig, hogy nem akarod elfelejteni azt, amit Isten ránehezít a lelkedre, hogy mennyire ragaszkodsz az egódhoz, a saját értelmi képességeidhez, a saját úgy gondolod jól felfogott érdekedhez. És persze, naponta igét olvasó imádkozó testvéreim. És mi? Amikor én elindultam a hit útján. Testvérek, egy csomó dologról halvány fogalmam se volt. De valamit megértettem abból, hogy Isten szeret engem. És persze szerettek a szüleim, sok mindentől kitől kaptam valamiféle szeretetet, de annyi minden volt a lelkemben 20 éves koromig, ami megterhelt, megnyomorított. Miközben persze kifelé, hát én egy vagány srác voltam. Ez most 77. életévenben annyira nem látszik rajtam, testvérek. De tényleg az, hát mit nekem világ? És voltak éjszakáim és gyötrelmeim, és voltak magambaroskadó perceim vagy óráim, és persze éltem úgy, hogy mindenki azt lássa, hogy na hát ez aztán ember. De ugye ez 12 éves koromban kezdődött, amikor egy 15 éves haverom mellbevágott, és azt mondta, hát ember vagy, így áll. Hát és persze, hogy ittam. Hát én is olyan 15 éves akartam lenni. Tehát valamiben megfog bennünket az ördög, és mi hiszünk neki. És ez a kegyelmi pillanata volt az életemnek. Amikor megértettem, hogy Isten úgy szeret, hogy az ő egyszülött fiát kereszthalálra adta értem. Hogy abból, amiben én nyomorgok, abból ki tud emelni. És megszűntek a gyötrő álmaim, és megszűntek a kínlódó éjszakák, és megszűnt az a magány, amiben éltem. És megszűnt az, hogy nagynak képzeljem, vagy nagynak mutassam be magamat. Ezek mind elmaradtak. Ezt jelenti, hogy vetkőzzétek le a régi élet szerint való óembert, és öltözzétek fel a Krisztust. Ez más szóval azt jelenti, amit Pál apostol így mond, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És ez igaz. Lehet, hogy nem látszik rajtam, testvérek, de ez tényleg igaz. És tele vagyok reménységgel, és egyáltalán nem izgat az, hogy mondjuk a jövő hét után mit fognak megállapítani rólam az orvosok, ami miatt kínlódok most. Teljesen mindegy. Mert Isten kezében van az életem. Tehát egy akkora biztonságot jelent, amit semmi nem tud felülmúlni. És ez nem olyan, hogy Isten mondja, és akkor higgyétek már el, hogy így van, hanem az ember átéli, hát ezt, amit Pál apostoltól fel akarok olvasni nektek, ezt én nem éltem át, csak tudom, hogy Pál igazat mond. Ő egy totál tökéletes vallásos emberként tért meg, aki mindent a szabályoknak megfelelően csinált. És aztán odaadja az életét Jézusnak, kijön abból a görcsös állapotból, és vállalja, hogy hirdeti az evangéliumot mindenfelé, és mindegy, hogy mi az ára. 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódó tengeren hullámain töltöttem, gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződésben, gyakori virrasztásban és éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül még ott vannak a naponkénti zaklattatások és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne lennék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni, az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott, örökké tudja, hogy nem hazudok. És testvérek, nektek most egyenlőre annyit kell vállalnotok, hogy valaki, aki az óvodás gyereketeknek, unokátoknak, a szintén gyerekével együtt jár óviba, vagy gyereketek együtt jár iskolába, hogy ti odaálltok és azt mondjátok, hogy én így nem akarom a gyerekemet nevelni. De megdöbbentő természetesen, hogy mondjuk Svédországban, összesen az egész Svédországban egyetlen egy ápolónőről vagy nővérről tudunk, aki nem vállalta azt, hogy részt vesz az abortusz végrehajtásában. Tehát ennyi a svédországi kereszténység, hát mondjuk néhány tucat. Mert a többi megcsinálja gondolkozás nélkül, hogy gyilkolja a magzatokat. És egy olyan világban élünk, ahol ezt eltűrjük, sőt, azt mondják, ez a szabadság. Azt csinálsz, amit akarsz. De közben nem is igaz. Mert sokszor szeretnél valamit, és se erőd nincs, és a démonok se segítenek, a sátán se segít rajtad. Csak Isten vár csendesen, Jézus vár csendesen, és kopogtat a szíved ajtaján. És azt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Ha oda csendesedtek hozzám, ha befogadtok engem az életetekben. Testvérek, a feltámadás ünnepe, ragyogó, ragyogó ünnep. Olyan ünnep azok életében, mint amilyenek voltak a Helmholtzi közösség tagjai. Ez egy Csehországban lévő és Németországban lévő határterületen egy gazdag embernek, Zinzendorf grófnak a birtoka volt, és ez a gróf teológiát is végzett, filozófiát is, sok mindent, de egyszer csak tényleg megtért. Odaadta a szívét Jézusnak. Döbbenten áll meg a kereszt előtt, hogy Jézus meghalt, értem én vajon mit tettem? És megnyitotta az otthonát, és az ő birtokán nem üldözték többé a hívőket. Ebből született a Biblia olvasó útmutatónk, akik használjátok. Hogy minden napra két igét kiimádkozott Istentől, hogy a nála dolgozó cselédek Isten igéjével induljanak munkába. Ez volt az a hely, ami több mint 250 éven át úgy működött, hogy élő hitű gyülekezet maradt. Hogy ma is imádsággal készítik az útmutatót. Ennek a közösségnek a tagjai mentek ki Amerikában egyszer hajóval, és ezen a hajón utazott Wesley, a metodizmusnak a megalapítója, és tele volt Wesley rettegéssel, és látta, hogy ezek ülnek egy kupaszba gyűlve, ez a néhány hernhúti hívő ember, és a legnagyobb vihar között Jézusról beszélnek, nem tudjuk, hogy partot érünk-e, vagy nem érünk partot, de tudjuk, hogy az Úr meghalt értünk, és nekünk örök életünk van, és ezt az életet senki nem veheti el tőlünk. És testvérek, ez indította fel, hogy mit is jelent az élő hit, ezt a új reformációt elindító embert. Hát testvérek, nekünk, hívő embereknek így kell megjelenni a világban. Nem dicsekedve, hogy én már megtértem, nem dicsekedve semmivel. Ha csak nem erőtlenségeinkkel dicsekszünk. Nekem nincs semmim. Én nem tudok nektek kenyeret adni. De Isten adott nekem, és ez jól tart. És ha elfogadjátok tőle, ad nektek is. Lelki kenyeret, életkenyerét. És önmagát az úrvacsorában, amikor testét és vérét vesszük magunkhoz. Ez a mai nap talán egy kicsit szokatlan ünnep, húsvéti ünnep. Erre a gyorsan elkészített ige hirdetésre, ez az, amivel megtelt a szívem. De testvérek, ennek a gyümölcse, amit Pál apostol ír a korintusiaknak, meghalt számomra a világ, nem megyek utána annak, amit ígér, és én meghaltam a világ számára, nem kell nekem az, amit ez a világ felkínál. Még sok csendességre van szükségetek, meg nekem is, hogy olyan mélyen bennem legyen, mint Pálban. Még sok elgondolkozásra van szükségetek, hogy a Szentírást olvasva megértsétek, minek mi a következménye. De már az indulása, ha visszagondolok 20 éves koromra, már az indulás is óriási öröm volt. Nem akartam más, mint ezt egyre mélyebben megismerni. És még sok mindentől meg kellett szabadítani önmagamat, az életemet, nem saját erőmből, Krisztusban. Ami még nem volt rendben. Még tudott olyat mutatni nekem Isten, ami nem helyes. Még most is, ha mérgelődöm, azt mondja az Úr, az nem helyes. Azt meg kell bánni. De ez az élet, amelyet élek, az Isten fiába, Krisztusba vetett hittel élem. És igaz, amit az Úr mondott. Én élek, és ti is élni fogtok. Rátok is igaz, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, feltámadott, és az ő áldozatáért Isten téged, engem, akinek még mindig vannak rossz gondolataim, érzéseim, olykor szorongásaim, megszabadít ezekből, minden bűnt bőségesen megbocsát, és feltámadása erejét adja, csak egyet nem tudok, testvérek, ennek a metódusát nem tudom, hogy hogyan történik. Csak engedem, hogy megcsinálja bennem azt, amit mond. Ez tulajdonképpen az az élet, amelyik boldog ma, holnap és holnap után, és minden nap, és amikor megfakul egy kicsit az ereje, akkor úgy vágyik a szívem, mint ahogy a 42. Zsoltár írója mondja, mint a szarvas a folyóvizekhez, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Istenem. Amen. Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szentséges jelenlétedbe vonz bennünket. Köszönöm neked a te szavadat, Uram. Úr Jézus, te vagy a feltámadás és az élet. Aki hisz benned, ha meghal is él. Eltemetnek bennünket, mint mindenki mást, és mégis élünk benned, és élünk általad. És feltámasztasz bennünket, Uram, és dicsőségedbe fogadsz be bennünket. Uram, olyan csoda az, amit te ígérsz, kérlek, könyörülj rajtunk, hogy megértsünk téged egyenként, saját személyes életünkre nézve, és komolyan vegyük, amit mondsz, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Hogy el ne vesszenek a mieink, hanem örök életük legyen. Hogy áldássá legyünk a világ számára, a pogányok számára, hogy hírvivői legyünk a te boldog üzenetednek. Uram, tégy csodát velünk, és tégy áldássá, hogy emberek rajtunk keresztül ismerjenek meg téged. Amen.